Mózes 4. könyvéből olvasunk igéket. Mózes 4. könyve 33. fejezet, 50. verstől az 56. versig. Mózes 4. könyve 33. rész, 50-től 56-ig. Domokos testvért kérem majd a imádkozásra az igeolvasás után. Így beszélt az Úr Mózeshez Moáb síkságán, Jordán mellett, Jerikóval szemben. Szólj Izrael fiaihoz, és mondd meg nekik, ha átkeltek a Jordánon, Kánaán földjére, üzzétek ki onnan az ország egész lakosságát, pusztítsátok el összes bálványukat és öntött bálvány szobraikat is, mind pusztítsátok el. Tegyétek tönkre összes áldozó halmaikat. Vegyétek birtokotokba az országot, és lakjatok abban, mert nektek adtam azt a földet, hogy birtokba vegyétek. Sorsvetéssel osszátok el az országot nemzetségeitek között, a nagyobbnak nagyobb örökséget adjatok, a kisebbnek pedig kisebb örökséget. Mindenki azt kapja, ami neki sorsvetéssel jut. Az ősi törzsek között osszátok szét az örökséget. De ha nem űzitek ki onnan az ország lakósait, akkor tüskévé lesznek a szemetekben, és tövissé az oldalatokban azok, akiket meghagyok közülük, és szorongatni fognak benneteket azon a földön, amelyen lakni fogtok, és majd veletek bánok el úgy, ahogyan ővelük akartam elbánni. Ma délőtti témánk az igék alapján, egy ószövetségi ige alapján a következő. Amit az Úr neked szánt, vedd birtokodba. Az Úr Jézustól indulok ki, hiszen ő az egész Bibliának a középpontja, ő hozzá fut be minden szál, és tőle indul ki minden, ahogy mondja egy régi karének, hogy minden élet tőled jön. Jézus megharcolta a maga harcát, ezzel foglalkoztunk húsvét ünnepkörében különösképpen is, erre tekintettünk, hogy milyen csodálatos volt a mi Urunk, és valóban csodáló szívvel szemléltük, ahogy megy Jeruzsálem felé, és eltökélten, elhatározva magát, hogy még az életét is kész odaadni, feláldozni azért, ami az Atyának, az örök Istennek a szent akarata. És ő ezt meg is tette, odaadta az ő életét, megszerezte számunkra az örök életet. Megszerezte számunkra már most a kegyelmet, az irgalmat, amelyben élünk, amelyben örvendezhetünk. És ez a kegyelem újra és újra megújul az életünk felett, mert erre szükségünk van, ahogy János evangéliuma első fejezetében olvassuk, hogy kegyelmet kaptunk kegyelemre. Ez a mi drága örökségünk, amit Jézus szerzett nekünk, azt mondja a Zsoltár író is, hogy szép örökség jutott nekem. Gondol mindarra, amivel Isten őt már körülvette Izrael körében. Hát akkor mennyivel inkább mondhatjuk mi a teljes kijelentésnek a birtokában, hogy szép örökség jutott nekünk a mi Urunkban, a Jézus Krisztusban, aki nem csak meghalt értünk, hanem fel is támadott a harmadik napon, és felment a mennybe, és készíti a helyet, ami számunkra. Készíti azt a csodálatos mennyei Jeruzsálemet, amely majd az égből száll alá, és valósággá válik Isten gyermekei részére. Három gondolatkörben szeretnék szólni ebben a témában, hogy amit az Úr neked szánt, vedd birtokodba. Az első gondolat egy kicsit érdekes ige, de érdemes rajta gondolkodni, elmélkedni. Amikor azt mondja Jézus, hogy az erőszakosoké az Isten országa. A második gondolatkör arról szólnék, hogy a gyülekezet mindnyájunké. A harmadik gondolatkörben pedig arról, hogy ha nem szakít a hívő ember, Isten gyermeke, Isten népe, ez pedig egyénekből áll, tehát nem általánosságban kell beszélnünk erről, bár van közös felelősség is. Tehát ha nem szakítunk a világgal, akkor nem lehet miénk az örökség, nem teljesednek be azok az ígéretek, amelyeket az Isten mondott. Hát vegyük akkor az első gondolatot, hogy az erőszakosoké az Isten országa. Jézustól kell kiindulnom megint csak, hiszen ő mondta ezeket a szavakat, és ő maga ezt be is töltötte. Úgy harcolt értünk, úgy harcolt az ő népéért, mint egy oroszlán, mint Júda oroszlánja, és ez nem csak Jézusra volt jellemző, aki az idők teljességében, mint Isten fia megjelent, hanem ez mindig jellemezte Istent, hogy ő harcolt az ő népéért. Ő harcolt az emberekért. Hiszen Isten teremtette az embert, és Isten választotta ki Izraelt. Isten harcolt az emberi szívekért, mert ő nagyon szerette az embert. Nem szabad félreérteni a Bibliának a tanításait, amikor Isten le is sújtott, például az első világra, már Noé idejében, és egy szörnyű pusztulás történt, akkor ha valaki ezt így félre gondolja, akkor azt mondja, hogy hát, akkor miért teremtette Isten az embert, hogyha egy rövid idő után hát az emberiséget szinte kipusztítja, mindössze csak 8 ember maradt meg, Noé és családja, akik a bárkában voltak. De tudjuk, hogy ez azért történt, mert szinte teljesen megromlott az akkori világ. Aztán gondolhatunk itt például azokra a városokra, amelyeket említ a Biblia, amelyek a mai Holtenger területén, abban a -400 méteres völgybe, mélységbe éltek ott, Sodoma és Gomora, tengerszint alatti -400 méter, és el kellett, hogy pusztuljanak azok a városok, mert annyira megomlottak, hogy nem volt gyógyszer az ő részükre. Egy mint egy figyelmeztetés is akar lenni, vagy akart lenni az akkori világ számára, a két városnak a pusztulása, mert hiszen ők egy nagyon gonosz, tisztátalan életmódot éltek. és ezért el kellett pusztulniuk. A bűnnek mindig megvolt a következménye, ez megvan a mai világban is, és ennek, tudjuk, ennek a világnak is el kell pusztulnia, Jelenések könyve szerint, és nem csak azért, mert ha kezdete volt, akkor vége lesz, hanem a bűn miatt pusztulásra van ítélve ez a világ, de Isten az övéit ki fogja menteni ebből a világból, és fölveszi őket, magához ragadja az Úr az övéit, hogy ne vesszenek el ezzel a világgal együtt. Itt az ige, ennek az igének a háttere, történelmi háttere arról szól, hogy Isten egy népet kiragadott, kihozott Egyiptomból, ez az ő népe volt, igaz, hogy nem az volt az eredeti helyük, oda mentek le, amikor eljött annak az ideje, József idejében, nagy éhínség korszakában, és Isten megmentette őket, de aztán 400 év múlva kihozta őket Egyiptomból, és ez egy hatalmas szabadítás volt, viszont Egyiptomot megítélte az Isten, akkor is Egyiptom már egy gonosz bálványimádó néppé vált, sötét szellemi hatalmak uralkodtak ott, ezt megtestesítette a fáraóknak és a bálványimádó papoknak a szolgálata. Innen az Úr kihozta az ő népét, és már akkor megmondta Isten, már Ábrahámnak is megmondta, és később mindig Isten újra és újra megmondta, hogy ő megítéli a Kánaán földjén élő népeket, akik nem őslakósok voltak ott eredetileg, hanem betelepültek oda, és Kánaán földjén ezek a népek, az emoreusok és kitteusok és mások imádták a baálokat, astartékat, a molokot, molokisten, akinek gyermek áldozatot mutattak be, miközben orgiákat ültek, és gonosz parázna életmódot folytattak, és közben a csecsemőiket meg elégették a bálványoknak a tiszteletére, úgyhogy az ásatások folyamán is rengeteg ilyen kis kaspót találtak, amelyben ott vannak a kis csecsemőknek a hamvai, amiket ők elégettek. Isten előre megmondta már az ősatyának, Ábrahámnak is, hogy a Kánaán népei lassan megérnek az ítéletre. Amikor tehát honfoglalásról van szó, Izrael népének a honfoglalásáról, akkor ezt így kell látni, mert nincsenek véletlenek a történelemben sem, hogy beteljesedett rajtuk az ítélet a kánáni népeken, és Isten azt a földet Izrael népének adta. Annak a népnek, amely ugyan nem volt hibátlan, mint egyetlen nép sem, de mégiscsak az egyedül élő Istent, a mennynek és a földnek a teremtőjét imádta, miközben a többi népek már szinte mind eltértek, és bálványimádókká lettek, de különösen a kánáni népek rendkívül gonosz életmódba jutottak. Látjuk tehát mindezekből, hogy Isten nekik adta azt a földet. Rendben van, mondja valaki itt a hallgatóságból, de hát mit mond ez nekünk, vagy mit akar ez nekünk mondani? Azt akarja mondani, hogy amit az Úr neked szánt, testvér, azt vedd birtokodba. Izrael fiainak a szent földet szánta az Úr, de nem csak a szent földet, hanem oda szánta nekik a törvényt, a 10 parancsolatot, oda szánta nekik mindazokat a törvényeket, amelyek akkor aktuálisak voltak, és amelyek magas szintre emelték ezt a népet abban a régi korszakban. Szinte kiemelkedett ez a nép, mint hegy, mint világító torony, mint hegy a népeknek a tengeréből. Nekünk Isten Jézus Krisztusban szánt egy örökséget, egy szellemi királyságot, amely most még egy lelki-szellemi királyság, amely Jézus Krisztusnak az uralmát jelenti, hogy ő uralkodni kíván a szívünkben, az értelmünkben, az egész életünkben. És boldog az az ember, aki felismerte ezt a királyságot, ahogy már eleve hirdetve lett az evangéliumoknak az első lapjain, hogy térjetek meg, és jöjjetek az Úrhoz, térjetek meg, mert elközelített az Isten uralma. Többféleképpen mondják a különböző evangéliumok, van, amelyikben így olvasok, hogy a mennyeknek a királysága, mennyek országa, a mennyeknek az uralma, vagy Isten országa, Isten királysága. Ez jelenleg itt van, ezt a korszakot éljük, amióta Jézus eljött erre a földre, és föláldozta magát érettünk, elkezdődött itt ezen a földön a mennynek az uralma, amely nem egy erőszaknak az uralma, hanem a szeretetnek az uralma, a kegyelemnek, az irgalomnak az uralma, de ugyanakkor Isten igazságának is az uralma a szívekben, lelkekben. Viszont azt mondja Jézus, hogy ezt az erőszakosok ragadják el. Olyan simán nem megy ez senkinek az életében, ezért küzdeni kell, mint ahogy Izrael népének is meg volt mondva, hogyha bementek arra a földre, amelyet nektek ígért az Isten, akkor azért nektek küzdeni kell, harcolni kell. Hát nekünk nem emberek ellen kell küzdeni. Ha mégis beszélünk, akkor magunk ellen kell küzdeni, mert a bennünk levő óember, az atyáinktól örökölt hiába való természetünk ellenkezik, ágál ez ellen, nem akarja alávetni magát a Krisztus uralmának. Ezért tehát nekünk van egy belső harcunk, mindenkinek meg kell harcolni a maga harcát, elsősorban a saját életében, hogy oda szánja magát, különben nem lesz övé a Krisztusnak az uralma itt ezen a földön, de akkor, ha itt nem lesz az övé, akkor tudjuk, hogy ebből következik az, hogy oda át sem lesz az övé. Krisztussal együtt tudjuk megélni ezt. Azt szoktuk mondani, hogy Krisztus győzött. Tehát ő kivívta a nagy csatát, a győzelmet érettünk a Golgotán, a keresztfán, a feltámadásban, győzött a bűn, a sátán felett, sőt a halál felett is győzött, és ő nekünk, ő adja az ő győzelmét. De ez nem azt jelenti, hogy akkor nekünk nem kell tenni semmit, nekünk nem kell küzdeni. Természetesen el kell, hogy fogadjuk az ő győzelmét, ez erősít bennünket, de mindenkinek személy szerint és közösségileg is meg kell harcolnunk a mi harcunkat. Isten Jézussal együtt mindent nekünk akar ajándékozni, már itt ezen a földön is, ami jó, ami szép, ami áldásos, ami felülről való, azt mind nekünk akarja adni. Azt mondja János evangéliuma, hogy akik befogadták őt, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekei legyenek. Tehát erőt ad, hatalmat ad arra, hogy megharcold a harcaidat, és hogy újra és újra átadd az életedet az Úrnak, hogy ő vezessen. Ehhez adta az ő szent lelkét is nekünk, Isten, hogy a lélek által küzdjünk és harcoljunk, és győzedelmeskedjünk. Izrael fiainak is harcolni kellett, nekik ki kellett írtani azokat a bálványimádó népeket, le kellett rombolni az oltáraikat, az áldozóhalmaikat, mert tudta Isten, hogyha ezt nem teszik, akkor ők fogják átvenni azt a szellemiséget, és megromlik az egész nép, ők fogják átvenni azt a gonosz, bálványimádó életmódot, amely tönkreteszi őket. Nekik fegyverekkel kellett harcolni, ez volt az ő honfoglalásuk, hogy birtokba vegyék azt a földet, de ugyanakkor azért is kellett küzdeniük, hogy megmaradjanak a törvény igazsága mellett, megmaradjanak Isten szeretetében, aki kiválasztotta őket erre a feladatra. A mi fegyvereink nem testi fegyverek, azt mondja a Biblia, az Új Szövetség, mert Jézus is szellemi fegyverekkel harcolt, és nekünk is Pál apostol leír az Efézus 6-ban a szellemi fegyvereket, amelyek nagy része védekező fegyver, mint például a hitnek a pajzsa, vagy az üdvösségnek a sisakja, vagy a megigazulásnak, igazságosságnak a páncélja, de van köztük egy támadó fegyver is, ez pedig a lélek kardja, amely nem más, mint az Isten igéje. Tehát Isten igéjével kell harcolnunk a gonosz ellen, a bűn ellen, és hozzáteszi még ott a Efézus 6-ban, amikor elsorolja a fegyvereket, hogy minden imádsággal imádkozva, szüntelenül, én érettem is, magatokért is, én érettem is, ez a mi feladatunk, mert imádságos szívvel tudjuk forgatni az igét, a Szentlélek erejével tudunk harcolni. Pál apostol gyakran beszél erről a harcról, a küzdelemről. Ő azt mondja, hogy úgy futok, mint aki a célba akar érni. Nem immel ámmal, hanem nekidőlve igyekszem cél egyenest a mennyei elhívás jutalmára. Aztán azt is mondja, itt ilyen sport kifejezéseket használ a görög világból, hogy úgy öklözök, mint aki nem levegőt vagdos. Tehát gyakran használ a küzdelemre nézve sport kifejezéseket is, de ugyanakkor a római katonák katonának a fegyverzetét is alkalmazza a hívő ember küzdelmére. A Máté 11.12 mondja, ott Jézus így beszél, az Isten országa erőszakot szenved, és az erőszakosok igyekeznek hatalmukba keríteni. Hát itt a Biblia magyarázók próbálják megkörnyékezni ezt a gondolatot. Még egyszer elolvasom, az Isten országa erőszakot szenved, és az erőszakosok igyekeznek hatalmukba keríteni. Egyrészt jelenti azt, hogy az Isten országa erővel, hatalommal nyomul előre. És jó volt olvasnom azt az elmúlt napokban, hogy bár a Földnek bizonyos pontjain sajnos, hogy stagnálás vagy visszaesés van, de így ámblokk az egész kereszténység, amióta csak ezen a világon elindult, folyton terjed, és megy előre. Ez nem azt jelenti, hogy a Földnek minden pontján ez így működik, de összevetve az egészet, a kereszténység megy előre. Ebből azért vonjuk le a tanulságot a magunk számára, hogy Isten azt szeretné, hogy itt is, a mi körünkben is menjen előre az Isten országa hatalommal és erővel. Erővel kell, hogy megragadja valaki az Isten országát, az Isten uralmát, mert sok akadály van, mint mondtam, magunkban is van akadály, de körülöttünk is lehetnek akadályok. Hány és hány embert lebeszéltek már arról, hogy hát nem kell azt azért olyan komolyan venni, és elég bizonyos vallásosság, de az igazi küzdelem, amit ő megérzett, aztán, ha nem váltotta valóra, akkor az abba maradt, és visszaesett, és meghátrált. Tehát szépszerével nem megy ez a küzdelem, hanem csak akkor, ha valaki tényleg meghallotta az Isten hívását, és odaszánja magát. Timóteusnak írja Pál apostol ezeket a szavakat, ezzel bátorítja fiatal munkatársát, hogy harcold meg a hit szép harcát. Magáról is mondja Pál apostol, hogy ama nemes harcot megharcoltam, putásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Kedves idős testvérek, ne lankadjunk, hanem ha már testben idősödünk is, de a lelki harc, az imádság, az odaszánás továbbra is legyen meg az életünkben, és különösen a fiatalokat pedig bátorítom, hogy harcoljanak, küzdjenek az ige által, és amit az Úr szánt nektek, azt vegyétek birtokotokba, mert az Úr szép örökséget szán minden embernek, már itt ezen a földön Krisztusban. Itt említem meg azt a második gondolatot, hogy a gyülekezet mindenkié, mindnyájunké. A Szent Föld elsősorban is Istené, ezt tudjuk. Mert a földkerekség és a rajta lakók is az Istené. És a gyülekezet is, tudjuk, hogy Jézus Krisztusé elsősorban is, hiszen ő halt meg a gyülekezetért, ő hívta ki a világból, gyülekezet tagjait. Az eklézsia az azt jelenti, hogy a világból kihívottaknak a közössége, egy görög szó. De a gyülekezetet magunkénak kell érezzük. Azért, mert mi Jézusé vagyunk, Istené vagyunk, tehát hogyha a gyülekezet az Úr Jézusé, Istené, akkor ellentmondás lenne, ha nem éreznénk magunkénak a gyülekezetet. Ezért a gyülekezetért küzdeni kell, harcolni kell. Jézus az életét adta érte. Érezd magadénak, kedves testvérem, az Isten országának ezt a kis darabkáját, az egri baptista gyülekezetet. Tegyél érte, dolgozz érte, élvezd az áldásokat. Ezt csak összhangban tudjuk megtenni. Ez csak akkor megy előre, ha közös nevezőn vagyunk. A legfontosabb dolgokban közös nevezőn kell, hogy legyünk. Jelentéktelen dolgokban lehet külön véleményünk. De alapvető dolgokban egyet kell, hogy értsünk. És akkor még jobban magunkénak érezzük a közösséget, a gyülekezetet. A gyülekezet nem a lelki pásztoré. A gyülekezet nem a vezetőségé. A gyülekezet az Úr Jézus Krisztusé. Mindnyájunké. Nekünk adta az Úr. Persze megvan a felelősség. Felelőssége a pásztornak, a vezetőség tagjainak. Mindnyájunknak megvan a felelőssége a magunk területén, az szerint az ajándékok szerint, amiket az Isten nekünk adott. Hogy vajon használjuk-e azokat az ajándékokat? Használjuk-e azokat a lelki-szellemi fegyvereket? Akár védekező, vagy támadó fegyvert, amit az Úr kezünkbe adott. Mégis azt mondom, hogy annyiban miénk a gyülekezet, amennyiben teszünk érte valamit. Ha nem teszünk érte semmit, és mennél kevesebbet teszünk érte, annál inkább nem érezhetjük azt, hogy milyen a gyülekezet. Nem. Ha valaki semmit nem tesz érte, még attól lehet, hogy el is vétetik a gyülekezet, a közösség. Minél többet áldozunk érte, akár anyagilag is, akár szellemileg, imában, vagy szolgálatban, vagy időben, annál inkább magunkénak érezzük, és áldott megnyugvás van a szívünkben, lelkünkben. Nem így van ez a családunkkal is? Így van ez a családoddal is, kedves testvér. Ha szereted a családodat, akkor mindent megteszel érte, áldozol érte, küzdesz érte, harcolsz érte, imádkozol érte, mindent megteszel, amit csak lehet, amit az Úr rád bíz. Így kell, hogy legyen a nagy családdal és a gyülekezettel is. És így lehet megkérdezni magunktól, magamtól, és magunktól, hogy mivel a gyülekezet egyedekből áll, ez a nagy templom, a gyülekezet, kis élőkövekből, templomocskákból épül fel, amely Pál apostol szerint a mi testünk, melyben ott van a Szentlélek. Azt mondja Pál, hogy az Isten temploma vagytok, egyen-egyenként is. Isten szent lelke lakik bennetek. Tehát mindenki harcolja meg a maga harcát, vesse el magától a bűnt, a rosszat, és igyekezzen Isten dicsőségére élni. A harmadik gondolat az, hogy szakítani kell a világgal, a világ gondolkodásával. Egyenesen Péter apostol azt mondta pünkösd alkalmával a több ezres megtérő sokaságnak, nem csak azt mondta, hogy térjetek meg, és merítkezzetek be, és veszitek a Szentlélek ajándékát, hanem azt is mondta, hogy szakasszátok el magatokat e gonosz nemzetségtől. Bizonyára, hogy arra vonatkozott Péter szava, hogy azok, akik nem akarnak veletek jönni a keskeny úton, a Krisztus útján, hanem csak titeket akadályozni akarnak, ha nem szakasszátok el magatokat, bár fájdalmas, de akkor ti fogtok velük együtt menni, továbbra is, és nem lesz eredményes a hívő életetek. Tehát vannak olyan emberi kapcsolatok, ahol bizony szakítani kell. Itt nem házastársi kötelékekre vonatkozik ez, mert arra nézve Pál külön tanítást ad, hogy ha egy hívő embernek nem hívő felesége van, vagy fordítva, ne váljon el, de maradjon meg Krisztusban határozottan. Viszont, ha már hívő valaki, arra nézve is van határozott tanítás, hogy ne kössön szövetséget házasságban nem hívővel, mert az nem jó irányba fogja vinni az életét. Itt két kifejezést használ a Szentíró. Azt írja, hogy ha nem űzitek ki azokat a népeket, hanem megbarátkoztok velük, meghagyjátok őket, akkor tüskévé lesznek a szemetekben, és tövissé az oldalatokban. Mit jelent ez? Hát nem tudom, hogy valakinek a szemébe már ment a tüske. Egyszer nekem vagy metszettem a almafát egyszer, ilyen ágvágó ollóval, és akkor így levágtam, és pontosan az a vesző a szemembe esett bele. Hát elhajítottam az ágvágó ollót jó messzire, és én magam is szaladtam, nem tudom merre, mert olyan fájdalmat éreztem, és utána rögtön el is homályosodott az a szemem. És nem gondoljátok, hogy azonnal mentem a szemészetre, a sürgősségire, hogy nézzék meg, de hála Istennek, hogy nem sérült meg a szaruhártya, csak egy ütést kapott, egy olyan ütést, ami miatt csepegtetni kellett, és egy 2-3 napon belül rendbe jött az egész. Tehát nagyobb sérülés nem történt. De történhet nagyobb sérülés is, természetesen. Azt mondja az ige, hogy tüskévé lesz a szemetekben. Hát a tüske a szemben, ez egy rettenetes, fájdalmas dolog. Nem lehet tőle látni, sőt megbokulhat az ember. Hát ha nem szakasszátok el magatokat a világtól, a világ szellemisége, amely csak a mulandókban leli kedvét, csak abban találja meg a földi életnek az értelmét, azokban gyönyörködik csak, akkor ez megvakítja az embert. Tehát itt nagyon határozott döntése van szükség, amelyet végbe kell vinni az ember életében. Aztán azt mondja, tövis az oldalatokban, hát nem csak a szemben, az oldalatokban is tövis, amely nem hagy békén, amely állandóan piszkál, nem tudsz Istennek élni, mert nem szakítottál a test és a világi életmóddal. Soha nem lesz nyugtod, soha nem lesz békességed, ha nem az Isten igéje szerint éled az életedet, hanem megalkuszol. És Isten nem lesz akkor az emberrel, hanem Nem túlzok, hogyha azt mondom az ige alapján, hogy ellenünk lesz. Nézzük csak meg, mit mond az ige. De ha nem üzitek ki onnan az ország lakósait, tüskévé lesznek szemetekben, tövissé az oldalatokban, azok, akiket meghagytok közülük, szorongatni fognak benneteket azon a földön, amelyen lakni fogtok, és majd veletek bánok el úgy, ahogyan ővelük akartam elbánni. Isten ítélet alá helyezte kánáni népeket. Ez nem emberi döntés volt, ez Istennek a döntés, az pedig szuverén. De ez vonatkozik ma is az Isten népére. Hogyha engedjük, hogy begyűrűzzön a világ az életünkbe, a gyülekezetünkbe, nem harcoljuk meg a harcunkat, nem tesszük azt, amit az Isten mond, nem engedelmeskedünk, akkor végül Isten nem velünk lesz, nem javunkon fog munkálkodni, hanem ellenünk lesz. Döbbenetes dolog, de benne van az igében. Márpedig jaj annak a hívő embernek vagy gyülekezetnek, amely szemben Isten kell, hogy tegyen. De nem én beszélek erről, hanem az ige mondja ezt. A Jelenések könyvében olvasok egy gyülekezetről, testvérek is tudják, hogy melyikről van szó, a laodiceai gyülekezetről, amely olyan gyülekezetté vált, abban voltak hívő emberek, olyan hívő emberekből állt, akik hát ilyen elbizakodottakká váltak, ilyen azt mondták, hogy semmire nincs szükségünk, mindenünk megvan, de az Úr másképpen látta ezt a dolgot, és azt mondta, hogy nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a nyavajás, a vak, a mezítelen. Gyere hozzám, és vegyél tőlem szemgyógyító írt, hogy láss. Vegyél tőlem aranyat, hogy legyen érték az életedben. Ezt mind ugye átvitt értelemben, szellemi értelemben kell érteni. És azt mondja, térj meg, és az előbbi cselekedeteket cselekedd. Mert ha nem térsz meg, akkor kimozdítom a te gyertyatartódat, a te életed, életedből. Tehát a gyülekezetnek az előmenetele az elsősorban attól függ, ma is, ennek a gyülekezetnek is, meg mindegyiknek, legyen az kisebb vagy nagyobb gyülekezet, a jövője attól függ, nem az emberektől, nem a kor, hogy na itt már most sokan idősödünk, aztán akkor, ha meghalunk, aztán vége minden, nem ettől függ. Attól függ, hogy vajon hülyek vagyunk-e az Úrhoz. Mert ha hűségesek vagyunk, és tényleg kegyelemben, Isten igazságában élünk, szeretetben élünk, megharcoljuk a mi harcainkat, őszintén igazán szolgálunk az Úrnak, akkor az Úr gondoskodik, hogy legyenek, akik tovább viszik az evangéliumot, és Isten meg tudja tölteni a szíveket, a padokat, a székeket. Tehát azzal kezdtem, és úgy először megmondom őszintén, hogy mikor ezt az igét elolvastam, akkor azt mondtam, hogy hát inkább egy újszövetségi igéről prédikálnék szívesebben, de aztán mégis úgy gondoltam, hogy hozzám is szól ez, és szól ez a testvérekhez is, amit az Úr neked szánt, vedd birtokodba. Mert jót szánt az Úr neked, nekem is, neked is. És az Úr győzött, megtett mindent, de azt mondja az Úr, vedd birtokodba. Van olyan ige, hogy minden talpatnyi földet, amelyet lábatok érint, nektek adom. Minden területen, ahol megharcoltátok a ti harcotokat, azt nektek adom. Veletek leszek, megsegítelek benneteket. De ahol megalkottatok, ahol nem helyesen cselekeztek, ott vereségetek lesz, bukásotok lesz. Segítsen az Úr minket, hogy így gondolkozzunk, és amit az Úr nekünk szánt, azt ragadjuk meg, mert ő nekünk nagyon sokat szánt, és szép örökséget kíván adni már itt ezen a földön, és odaát is mindnyájunknak. Amen.